Kedves hallgatók, gondolkodtatok-e már azon, hogy hol készül az eredeti, igazi, originális, autentikus magyar kolbász, vagy töltött káposzta, vagy dödölle, vagy lángos? Tehát, hogy van-e egyáltalán ilyen közmegállapodás az összes ételünkről, hogy itt és itt készül az egyetlen, a hamisítatlan és autentikus? Hát ennek ment utána György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője, nem főszerkesztői minőségében, hanem egész egyszerűen csak azért, mert érdekelte, hogy melyik térségben hogyan készítenek el egyes ételeket, és melyik térségnek mi a meghatározó étele. Úgyhogy akit köszöntök itt a stúdióban, György Zsombor. Hello!
Szia, köszönöm szépen a meghívást!
A könyv címe Pörc, mit tesznek az emberek Magyarországon, ízek, személyes történetek, gasztroriportok térségről térségre. Jó hosszú az alcím, de ez azt hiszem, hogy egész pontosan körbeírja, hogy miről is van szó. Jobb szakács vagy? Mióta megnézted ezeket a helyeket?
Ugye ez ízlés dolga. Hát szokták mondani a britek, hogy a nagyon egyszerű, szép gyepet csinálni, 300 évig locsolod, és akkor nagyon szép zöld lesz. Ugye a legtöbb étel is ilyen, hogyha már megfőzted 100-szor, 200-szor, 300-szor, akkor már azért jó vagy benne, és egyébként minél egyszerűbb egy étel, általában annál nehezebb igazán jól megcsinálni. Tehát mondjuk erre a kérdésre válaszolva, mondjuk az egyik ugye kedvenc a mondjuk a bajai halászli, amit azért már csak sikerült pár százszor elkészíteni, szerintem egészen jó vagyok benne, de mondjuk, hogyha itt lenne egy szegedi, akkor lehet, hogy most már kést rántaná, és azt mondaná, hogy ez teljesen kizárt azt a híglevet, azt mi meg nem ennénk. Szóval ez ízlés dolga, és mondjuk ebben ez a szép és ez a jó, hogy ahány félék vagyunk, amerre felé lakunk az országban, annyi féleképpen tudjuk készíteni, majd, hogy nem ugyanazt, de hát azért tényleg házról házra, térségről térségre, van egy településen belül egyik végén, másik végén, tudatosan máshogy és máshogy készítik az ételeket.
Van egy olyan élményem a töltött káposztával kapcsolatban, hogy ahány helyen jársz mondjuk esküvőn, és ez legyen Mátészalka, Sopron vagy Békés Csaba, annyi helyen mondják azt, hogy hát itt készül az igazi töltött káposzta. Mert hogy ezt egyébként így kell csinálni. És tényleg egyébként azt meg tudod nevezni, hogy hol volt a számodra legtetszetősebb az íze a töltött káposztának. De létezik ilyen, hogy egy bizonyos térségben készítik az autentikus, akár töltött káposztát?
Ott helyben nyilván ezt fogják mondani. Tehát én is általában ezt a kérdést tettem föl, hogy na ez mitől más, mint a többi, és akkor a válasz mindig az volt, hogy hát azért, mert ez az igazi. Na most köszépen.
Ez gyerekjé.
Igen, most ugye a lakodalmakban általában ilyen kicsi töltött káposztát, legalábbis az ott régen a lakodalmas töltött káposzt, ez a kicsi méretű, mondjuk a hajdúságban ugye pont a nagy méretűt készítik, van a paradicsomot tesznek bele, van, tehát hogy
ugye a szalonnát.
Az erdi ízesítésben ugye bejönnek a zöldfűszerek jobban, mindenek előtt a borsikafű. Szóval olyan, hogy ez az igazi, ilyet én így most így Budapest közepéről nem jelentenék ki, mert túl sok haragost szereznék ezzel. Egészen extrém dolgokat is lehet találni, ha már egyébként a kolbász szóba került, meg akkor közvetve Békés megye. Hát sose gondoltam volna, ez Gyula két egyháza környékén mesélték, hogy egyes konyhákban a bab főzelékben, a bab levesben bírsalmát is tesznek.
Na
most erre én nem gondoltam volna, te is békési vagy, lehet, hogy 10 kilométer aladébb ez már egy egészen extrém dolognak tűnik.
De itt ugye az az alapvető kérdés, hogy mennyire fogadja el egyik térség a másiknak az ételét.
Semennyire.
Tehát, hogy akkor ez gyakorlatilag itt ez a fajta szeparáció, ez mindig meg fog történni.
Persze, persze, meg azért ugye ennek megvan a lecsapódása is, tehát hogy mondjuk, mert kérdés volt számomra is, hogy mondjuk például Budapest mellé mit párosítsunk, vagy a nagyvárosok mellé, mert az nyilván nehéz megmondani azt, hogy mi Budapestnek az étele, vagy mi nem tudom, Győrnek, vagy Pécsnek az étele, de azért egy kicsit el lehet ezen is bogarászni, és ezek általában valamilyen térségre jellemző ételeknek a lecsapódásai, vagy a múlt században különböző akkor ismert séfek által újragondolásai ezeknek az ételeknek, amiket mondjuk azokon a településeken, amelyekről elnevezték, lehet, hogy teljesen máshogy csinálják. Tehát mondjuk az, hogy kolozsvári, meg brassói, meg ugye ismerik ezeket az előtagokat, ezek ugye általában nem jelentenek valójában.
Főleg.
Igen. Szóval ezek nem feltétlenül jelentik azt, hogy tényleg ezek az ételek onnan származnak, ezek általában csak ilyen kitalációk. Ugye a brassói az konkrétan egy budapesti étteremben ugye azon gondolkodtak, hogy a sok ilyen reszlivel mit csináljanak, amit így levágnak innen-onnan csontoktól, mégse kéne kidobni, de hát ez nem egy nemes étel, de valamire hasznosítsuk. összerakták krumplival, ez lett a brassó, és semmi köze brassóhoz.
Szerinted egyébként mi átráltatja leginkább a magyar konyha megértését?
Hát szerintem érdemes külön választani, mert az éttermekről azért nagyon sokat beszélünk, meg nagyon sok könyv is született. Tehát én amúgy nem éttermekről jutok. Előfordul, megemlítek egy éttermet, hanem
itt a hétköznapi... De egyébként bekopogtál családokhoz?
Hát az, azért alapvetően elindultam ismerősök, rokonokon keresztül, és akkor próbáltam ugye tágítani a kört, hogy ismerősök ismerőse.
Gyakorlatilag meghívattad magad ebédre.
Igen. Rengeteg gasztronómiai fesztiválon megfordultunk, ezek ugye egészen klassz, autentikus minőségiektől kezdve hát az egészen kiábrándító, hogy borzasztó gagyig mindenfélevel találkoztunk, ezt így előre azért nehéz megjósolni, hogy az ember milyen közegben köt ki, de legalább olyan emberekkel találkozott.
De elmentél, mint a Lecsó Fesztivál, Palacsinta
Fesztivál.
Persze,
hát ilyen rengeteg van, ilyen rengeteg.
Ezekre
van.
Elmentél?
Hát sokra, mm-hmm. sokra, persze. Szóval éttermekről maximum érintőlegesen van szó a könyvben, mert oda nagyon sokan beszéltek, a sztárséfeket mindenki ismeri, mindenki nézi őket a tévében, de pont arról, hogy egyébként a hétköznapokban mit teszünk, arról sokkal kevesebb szó esik, pedig érdemes róla beszélgetni. Egyébként az alapötletet egy magyar szerzőpáros által, de Olaszországról írt könyv adta, ők végigjárták a Csizma az asztalon, ez a címe a könyvnek, végigjárták Olaszországot, nyilván sokkal nagyobb a merítés, ugye hát az ország adottságaiból adódóan.
Nem tudom hány év volt.
De teljesen más, hogy délen a mediterrán konyha, északon a hegyvidéki, vagy a monarchikusabb világ, tehát nyilván bonyolultabb, vagy összetettebb egy olasz konyha ilyen szempontból, de akkor merült fel bennem a kérdés, hogy a Magyarországon ezt meg lehet-e csinálni. Tehát elindulunk keletről nyugat felé, vagy északról délre, vagy bárhogyan, akkor meg tudjuk azt határozni, hogy régióról régióra máshogy és máshogy főznek az emberek, és ezért alapvetően igen. Meg hát mindannyiunkban vannak ilyen előfeltevések az ország bizonyos részéről, hogy ott milyenek az emberek, mennyire temperamentumosak, vagy inkább zárkozottabbak, mennyire fejlett egy régió, mennyire nem. Tehát azért ez nem egy receptkönyv, vannak benne receptek, de azért alapvetően ez egy riportkönyv Magyarországról, csak az ételeken keresztül próbálok egyfajta látképet adni az ország állapotáról, meg a társadalomnak az állapotáról. Ezek a sztereotípiák részben beigazolódnak, részben nem. Tehát az a része igen, hogy az ország déli részén, tehát az ember Baranyában jár, vagy Bácskában jár. Igen, beigazolódott az, hogy ott az emberek egy picit nyitottabbak, temperamentumosabbak, inkább oda hívnak az asztalhoz, inkább előkerülnek a poharak, és akkor ülj közénk, és akkor nem tudom, együnk együtt. De hát vannak ugye ilyen választóvonalak, most, hogy a halászlé szóba került, akkor Duna mentén meg lehet nagyjából kilométerre kis túlzással határozni, mondjuk, hogy Paks környékén húzunk egy vonalat, az tényleg elválasztja azt, hogy passzírozzák a halászlevet, vagy nem, mert a Duna északi részein is, tehát mondjuk Győrben ugye a tiszai jellegűt eszik, de mondjuk Pakstól délre, hát ez ugye egy halálos bűnnek számít, és tényleg pár kilométer különbség lehet akár ott Pakstól északra vagy délre, ahol mondjuk ez egy ilyen választó vonal. Egyébként meg ugye az országról is, hogy gyakran gondoljuk azt, hogy ha elmész nagyon keletre, tehát itt a legkeletebbi pont az a Csenger környék, azért az jó 300 kilométer Budapesttől, hogy hát, hogy nagyon szegény, nagyon elmaradott, nagyon pusztulat világ, és egyébként meg nem feltétlen. Tehát nagyon klassz helyeken jártunk, jó állapotú falvakat, jó állapotú közösségeket találtunk ott, és ennek ugye a fordítottja is igaz, hogy a Dunántúl, vagy főleg Dél-Dunántúl egyes részéről nem feltétlen gondoljuk azt, hogy ott annyira rossz állapotok vannak, de azért mondjuk, hogy az ember járt a Somogyot, hát azért néha tágra nyílt a szemünk, pedig hát én az nagyon sokat utaztam az országban és a világban. Ilyen értelemben viszont ugye ezek a sztereotípiák nem biztos, hogy igazolódnak.
Mire gondolsz egyébként ilyenkor az állapotokat idézve?
Hát az, hogy mész mondjuk végig egy településen, egy kis településen, és a házak állapota, az emberek állapota, hogy mennyire működnek közösségek, tehát hogy látod-e azt, főleg, hogy meg is tudsz állni, és tudsz beszélgetni ott helyi kapcsolataiddal.
Ez azért több idő kell, ezt egy-két óra alatt nem tudod leszűrni.
Ezeket nem tudod leszűrni, ezért is jó persze, hogyha van ember, akivel tudsz beszélni, meg aki ugye vár és mesél arról a közegről, ahol ő él. De a gasztronómia, a kultúra meg annyi más területével is nagyon szorosan összefügg. Tehát ahol tényleg élnek a közösségek, ahol van táncház, ahol működnek a kocsmák, az éttermek, ahol van, nem tudom, fúvózenekar, és lehet önkéntes tűzoltóság, nem tudom, lehet ezeket sorolni, amik ugye a társadalomnak a szövetét azért valamennyire úgy egyben tartják, ott általában a gasztronómia is jobban él, meg a hagyományok jobban élnek, ahol a kultúra, meg a közösségek más szegmensei is ugye már erodálódtak, nincs az összetartás, ott általában a gasztronómia is kezdett kicsúszni az emberek keze közül, és Hát akkor meg ugye visszaigazolódnak azok a statisztikák, amiket látunk, hogy például a Covid alatt a leggyakrabban rendelt étel az a Hawaii pizza volt. Tehát, és akkor meg egyébként a borfogyasztást
is ide lehet hozni. Várjál, utána mentél az okainak?
Ugye ezt ilyen mélységében már nem vizsgáltam, hogy miért ennyire népszerű a Hawaii pizza, ezen is lehetne egyébként gondolkodni, lehet de hát ugye ez olyan, mint hogy miért a népszerű mindig az édesbor. Tehát, hogy hát itt be kell járni egy utat, és azért mondom, hogy ez azért valahol kultúra is, tehát mondjuk egy olasz elé oda tenni egy ananászos pizzát, de olyan vicces videók vannak egyébként a YouTube-on, hogy akkor ők ugye ezzel miként reagálnak, és hogyan végzi az illető egy fekete hullazsákban. Hát szóval egyszerűen be kell járnunk ezt az utat, nyilván volt egy nagyon gazdag gasztronómiai kincsünk, ideértve persze a Magyarországon élő nemzetiségek által belehozott gasztronómiai kincset, ami megint csak a jó állapotban lévő jó közösségeket megtartó településeken abszolút él, és mondjuk Baranyát ilyen szempontból kiemelem, ami ugye sok nemzetiségű, kulturálisan nagyon gazdag vidék, tehát ott gondolom csak arra, hogy hány pécsi zenekart ismerünk, de hát hogy ennél mélyebbre ásva, és azt látjuk, hogy ez egy nagyon gazdag és értékes kultúra van ott a borászattól, tényleg a zenén és az öltözködésen és stb. Mindenen keresztül. Ott ez nagyon tettén érhető a mai napig. Szóval beszélgetni, és akkor úgy mindenki kinyílik szépen.
Ez alatt egyébként feltételezem, hogy magadról is tanultál valamit. Neked mi volt ebben az útban, ami 3 év volt?
Hát egy jó 3 év, igen. Hát ugye, mivel nem tudtam főállásban ezzel foglalkozni sajnos, mert hát ugye dolgozni is kell, ezek alapvetően hétvégén zajlott ugye az anyaggyűjtés, aztán éjszaka az írás, tehát ez nem ment olyan nagyon gyorsan. Én alapvetően azért riporter voltam most, azért ugye sajnos a számítógéphez köt a munkám leginkább. Ez egy menekülés is volt nekem vissza a terepre.
Aha.
Tehát én az ugye konfliktus tudósító voltam, nem tudom, 70 országból tudósítottam, a világ minden háborús övezetét megjártam abban az időszakban, amikor én úgymond így aktívan riporterként tudtam tevékenykedni, borzasztóan hiányzik a terep. Tehát ez egy ilyen kárpótlás is volt nekem így pár év után, hogy végre visszamehettem az emberek közé. Ezeket a rutinokat úgy azért újra meg kell élni, meg fel kell az embernek támasztani a magába, tehát hogy úgy tudj odalépni emberekhez, hogy hajlandók legyenek veled beszélgetni. Nyilván, hogyha ételektől kezdünk dumálni, akkor ez egy sokkal egyszerűbb dolog, mint amikor az ember mondjuk a politikával, vagy a konfliktusokkal keresi meg az
politika
embereket.
Politika előkerült olykor?
Rendszeresen előkerült.
Mert
rendszeresen.
Hogy itt van egy idézek egy cikkből, György Zsombor szerint a magyar gasztronómia értékes és gazdag, de nem választható el a közállapotainktól. Ezt erre értetted?
Hát részben arra, amit az előbb beszéltünk, tehát hogy mennyire működik jól egy közösség, és akkor az ugye lecsapódik a gasztronómiában is. De a másik felem pedig az, hogy az a könyv, ez egy pillanatfelvétel az országról, mert szerintem egy forduló pontnál vagyunk. Sok mindenre el lehet ezt mondani, de most ott tartunk, hogy Budapestől távoli vidékeken is nagyon-nagyon visszaszorult a háztáji. Alig találsz már a házaknál, falun is. Tehát ha én visszagondolok arra, hogy 15 éve, amikor jártam riporterként az országot, milyennek láttam a magyar falut most így nagyon általánosítva, és milyennek látod most, hát szinte egy másik világ tárul eléd, és leginkább azért, mert az a fajta falu kultúra, ami még 15 éve létezett, az gyakorlatilag mostanra kezd felszámolódni. Tehát már a falusi ember is bejár a közeli nagyobb városba, a bevásárlóközpontba, és ott veszi meg a terméket, ennek millió oka van, hogy nem éri meg. A fiataloknak nem vonzó, ugye a mezőgazdaság, hatalmas területek koncentrálódnak, ugye gépesítés zajlik, stb. Ezek mind ugye összefüggnek azzal, hogy egyébként mit eszel, mást eszel akkor, hogyha van egy kis fűszerkertet, ha ki tudsz menni, ha magadnak megtermeled a dolgokat, és más is, hogyha a bevásárlóközpontban azt veszed meg, amit ott kapsz, gyakran ugye egyébként nem is hazai eredetűt.
Sokféle témát érintesz, és közben azon gondolkodom, hogy szerinted vajon mi az, ami a legkártékonyabb a magyar konyhára. És akkor itt most be lehet hozni akár a szupermarketeket, a gasztrofesztiválokat, a háztáinak az eltűnését, a mezőgazdaságnak a csökkenését. Szóval, hogy mi lehet szerinted így az utad után a legkártékonyabb a magyar konyhára?
Ez mind igaz, meg be lehet hozni a szocializmusnak a károkozásait, ugye az egyenesítéssel, sok mindent be lehet hozni, de van egy dolog, ami a legesleg fontosabb és legütősebb, az idő. Hogy nincs egymásra időnk. Tehát azért volt jobb bizonyos szempontból az otthoni gasztronómia még a szocializmus éveiben is, nem azért, mert szocializmus volt, annak ellenére, mert több idő volt. Tehát azért, hogyha visszagondolunk akár a mi gyerekkorunkra, hát az, hogy össze tudtak ülni baráti társaságok, családok rendszeresen, és nem ez a iszonyú rohanás volt.
Keveset jártunk étterembe.
És most iszonyú rohanása. Mindenki, ó, megérkezett gyorsan, ú, szaladni kell tovább, telefon, nyomogatjuk, intézni kell, hétvégén is jönnek az e-mailek. Ez borzasztó. És a gasztronómia, az étkezésünk nagyon gyakran háttérbe szorul. Szerintem, hogyha most valaki ebbe belegondol, hogy hányszor éli meg azt a hétköznapjában, hogy hú, valamit kéne enni, de nincs időm, gyorsan valamit veszek a boltba, vagy nem tudom, egy tudostáskát, vagy beugrom egy hamburgerért.
Én ma ebbe vagyok pont.
Ugye? És hogy akkor ezt vessük össze azzal, amikor még nem is minden nap, de azért rendszeresen volt idő arra, hogy leüljünk egy asztal köré, uram, bocsán, nem akarom az alkoholfogyasztás népszerűsíteni, uram, bocsán, kinyomtottak egy üveg bort, és akkor megbeszélték, hogy kivel mi történt az elmúlt napokban, és közben ettek egy jót, ami egy közösségi program. Aha. Tehát azért ez messze nem csak arról szól, hogy bevisszük a kalóriát a testünkbe, hanem arról is, hogy együtt legyünk, hogy beszélgessünk, hogy tényleg egyfajta közösséget alkossunk, és hát ott az asztal körül megnyílnak az emberek. Hány és hány olyan eseményt tudunk felidézni az életünkből, akár 10-20 évre visszamenőleg. Már nem is tudjuk, hogy igazából miért voltunk ott, mert mi volt a hivatalos része a találkozónak, de az, hogy ültünk egy asztalnál, és ott kit ismertünk meg, miről beszélgettünk.
Milyen ízeket éreztünk.
Milyen ízeket, milyen illatokat szívtunk magunkba. Hát hányszor azt, hogy jön egy illat, és akkor hú, ez de ismerős valahol. És lehet, hogy 20-30 éve, de valamit elindít az ember agyában, mert egy élmény. És ezek az élmények azért egyszerűen az asztal körül születtek meg valamikor.
Van még két kérdésem. Az egyik, hogy a említett gasztrofesztiválokról mi a véleményed, ezek segítik-e vagy hátráltatják-e a magyar konyhát, és akkor itt beletartozik a Lecsó Fesztiváltól, a Palacsinta Fesztiválon keresztül, a Kolbász Fesztivál és mindenféle gurmé fesztiválig. Szerinted ezeknek lehet-e jótékony hatása arra, hogy megismerjük a saját konyhánkat, és azon keresztül nyilvánvalóan saját magunkat?
Alapvetően igen, tehát a minőségi gasztrofesztiválok abszolút ilyenek, és most a minőség alatt nem arra kell gondolni, hogy most a sztárséfek csiliárdokért ott főznek, de például a Bolyai Halászlé Főző Fesztivál, vagy mondjuk egy másikat szintén délről, Mohács. Mohács a Sokác Bab, ami egyébként egy élő hagyomány, tehát van a Sokacok utcájuk, minden évben kitelepülnek egyszer, de a hétköznapokon is azért csinálgatják. Még ilyen agyag edényekben készül az ő bab levesük egyébként. Mm-hmm. Nagyon finom dolog, de hát ez megint csak egy közösségi program, mert közben jönnek a tamburások, közben az emberek beszélgetnek, isszák a jó kis Pécs környéki borokat. Tehát ezek a típusú fesztiválok, amik tényleg minőségiek, élőzenések, ezek tök jók, ezek kellenek abszolút. Hát sajnos sok olyan van, ami, hát ugye a települések, főleg korábban még azért pályázati úton tudtak nyerni erre összegeket, és akkor elhívják a elérhető mulatós Józsit, és akkor ugye locsolják az alkoholt mindenkibe korlátlanul, és akkor ugye 12-kor délben mondják, úgy érzed, hogy ez itt így nem lesz jó, és akkor ezt inkább anyagoljuk. Tehát sajnos ilyen is van, tehát a nagyon széles a spektrum, nem lehet egyértelműen igennel vagy nemmel válaszolni, de nagyon-nagyon jó kezdeményezések vannak, akár kis közösségek által kezdeményezett ilyen gasztró és aköré szervezett kultúrás fesztiválok, úgyhogy nem teljesen reménytelen ezért a helyzet.
És akkor szerinted a magyar gasztronómia öregbítése az min áll vagy bukik ma 2025-ben Magyarországon?
Ki kellene találjuk igazából magunkat, mert hogy átkozunk azt az időszakot, amikor a gulás zuppe ugye egy népszerűvé vált, és akkor jöttek a német turisták, és akkor nézték, hogy jó, hát itt vannak lovak, meg lehet utána enni, meg inni egy jót, de legalább valami ezt tudták kötni a magyar konyhát. Miért nem lovagoljuk meg azt a lehetőségünket, hogy az erdényünk tele vannak egyébként bombák, amennyiben ezt lehetne mesterségesebb körülmények között is ugye előállítani. A hal kultúránk, leszámítva egy-egy térséget, ugye a békafeneke alatt van, picit javult a helyzet, de hát ez még nagyon-nagyon messze van a térség más államaihoz.
Mitől javult?
Szerintem azért ennek itt az egészségtudatos táplálkozásnak azért csak van szerep. Én is ismerek több olyan embert, aki például hús nem eszik, de halat igen. De ezeket fel kéne fedezni, és jobban bevinni először is a tudatunkba. Tehát azért talán egy picit a magam nagyon szerény eszközével ezt hozzátok járulni, hogy halljunk egyáltalán arról, hogy mik vannak, mik léteznek, meg a zsíros húsokon kívül máshol is szól ugye a magyar konyha, ezeket próbáljuk ki, főzzük, legyen jobban benne a tudatunkban, az éttermeknek a felelőssége is bejön itt, hogy ezeket azért próbálják ugye segíteni, előmozdítani a hagyományos módszerekkel is, nem csak a fine dining szintjén, hanem ugye a középkategóriában is,
ami az átlagembernek
is elérhetőbb. Nincs van a fine dining, onnan is lecsorolog azért valamifajta minőség, de hát azért nagyon-nagyon réteg műfaj, mind anyagilag, mind elérhetőségében. Kerítsünk erre időt, és olvasgassunk, tanulmányozzuk, rengeteg forrás elérhető a neten is, kísérletezzünk, és akkor az óvatatlanul a jó meg a minőség felé fog vinni.
Ez egy jó végszó volt. Én nagyon köszönöm, hogy beugrottál hozzánk, és beszéltünk a Pörc című könyvedről. Ezt ajánlom most mindenkinek, aki szeretne picit térségileg többet megtudni a magyar konyháról. Úgyhogy Zsombor, köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
György Zsomborral, a Pörc szerzőjével beszélgettünk, és folytatjuk mindjárt a szabadesést.